A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk, az apostolok cselekedetéről szóló könyv 26. részéből a 9-től a 18. versig. Hallgassuk Isten igéjét. Pál apostol mondja: egykor én is úgy véltem, hogy a ma názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. A papi fejedelemtől nyert meghatalmazás alapján, sőt, amikor megölték őket, megszavaztam, és ezzel hozzájárultam a megölésükhöz. Zsinagógáról zsinagógára járva, gyakori büntetéssel kényszerítettem őket Jézus nevének káromlására. Annyira dühöngtem ellenük, hogy messze idegen városokig üldöztem őket. Amikor ezügyben éppen úton voltam Damaszkusz felé, a papi fejedelmektől vett meghatalmazással és engedéllyel, déltájban az úton úgy láttam, hogy a mennyből fénynél is ragyogó világosság sugároz körül engem és az úti társaimat. Mindnyájan földre estünk, s én szózatot hallottam, amely ezt mondta nekem héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Kicsoda vagy, Uram? Kérdeztem. Az Úr pedig ezt mondta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj föl és állj a lábodra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgává és tanúvá rendeljerek, arra nézve, amit most láttál, s azokra nézve is, amiket majd később jelentek neked. Kiválasztottalak téged, a te néped és a pogányok közül, akik közé most visszaküldelek téged, hogy megnyissad szemüket, és a sötétségből világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Vegyék bűneik bocsánatát, és osztályrészüket azok között, akik megszentelődtek a benne való hit által. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének meghallgatását, megértését és szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert a mi életünkbe is betoppantál már. És áldunk téged azért, mert tudjuk, hogy kész vagy megjelenni mindahányunk számára. Te látod, Urunk, hogy milyen állapotban, milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel jöttünk ma ide a te házadba. Köszönjük, hogy abban biztosak lehetünk, hogy te kész vagy találkozni velünk. Mindent, ami tőled elválaszt, mindent, ami bezárja mi szívünket, gondolatainkat, te vedd el. Hadd legyen nyílt utat hozzánk, s hadd legyen élő találkozásunk veled. Jöjj, Urunk, jöjj, Szentlélek Isten, ajándékozz meg ma is kegyelmedből, önmagaddal. Jöjj, Urunk, hogy szereteted átjárjon bennünket, meglepjen, biztasson, vigasztaljon. Arra kérünk, Urunk, áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket is. Amen. Ige hirdetése készülvel 163. énekünk első három versét énekeljük, 163-as ének. Örvend a mi szívünk. Fennállva, hallgassuk meg az igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. részéből, a 8-tól a 11. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Saul pedig fölkelt a földről, de amikor szemét felnyitotta, semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba. És három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látomásban: Anániás. Ő pedig azt felelte: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt neki: kelj föl, menj el az egyenes utcába, a Júdás házában, kérdezést figyel egy Saul nevű tárzuszi ember felől, mert íme ő imádkozik. Eddig az ige. Ma nem szabad nekünk süteményt nosolni, szigorú bőt van. Ez szerdán, katolikus egyház rendtartása és szokása szerint, ez hamvazó szerda volt, a bőt kezdete. és ezt nem mindenki tudja a gyülekezetből, de ebben a gyülekezetben működik egy katolikus asszony imakör is szerda esténként. És ők mondták nekem ezt, amikor ott volt, mint mindig az irodában, aki arra jár, láthatja, mindig van kitéve suti, csak véletlen, hogy nincs, és kínáltam őket most is, és ők válaszoltak így, hogy de hát bőt van, szigorú bőt, most nem szabad sütit sem enni, mondták ők, hiszen elkezdődött a bőt időszaka. Én annyira pontosan nem tudom a katolikus bőti szokásokat, bocsánat, így aztán merő jó szándékból kínáltam őket. Elkezdődött a bőt időszaka, és ez egy különleges időszak a kereszténység egész történetében. Napokkal ezelőtt, néhány nappal ezelőtt fölhívott egy keresztény közösség vezetője, hogy mit csináljunk, kicsúsztak az időből, de az ő közösségük szeretne tegnapi napon farsangi bált rendezni. Mit szólok én ehhez? Szabad-e nekik farsangi bált rendezni, vagy nem? Noha ők keresztények, és jól tudják, hogy a farsang ideje letelt, lejárt, és innentől kezdve a bőt időszaka van. És beszélgetünk erről egy sort, hogy nekik mit jelent, és én úgy gondolom, szabad-e táncolniuk, és szabad-e mulatozniuk a bőt elkezdésével is. A református egyházban nincsen valami kemény szabály, hogy mikor és hogyan kell bőtölnünk, semmiféle írásbeliség nincs erről, és semmiféle határozmány, és semmiféle törvény nem köt bennünket a bőt betartásában, vagy megtartásában, vagy megélésében. Jól tudom, hogy többen úgy nőttek föl, és így is gyakorolják a maguk hitét, hogy úrvacsora előtt nem esznek, ez az ő saját bőtjük, így készülnek az úrral való találkozásra, az úrvacsorára is. Aztán a kárpátaljai reformátusok között tanultam meg, hogy minden pénteken bőt van. És amikor megkérdeztem a kárpátaljai reformátusokat Kárpátalján, akkor azt mondták nekem, hogy kérdezem, miért bőtöltök, ti miért tartatok bőtöt minden pénteken, és miért nem esztek húst? Mert mindig van valami, mondták ilyen kicsit talányosan, és aztán nagy nehezen sikerült kibogozni, hogy mire is gondolnak, mi ez a valami, ami van mindig. Kiderült, hogy egyfajta sajátos bűnbánatként, bűnbocsánatkérésként élik a maguk bőtjét, és így gondolják rendezni az Úristennel való kapcsolatukat. Másfelől az imádságaik megtámogatásáért. Mindenkinek megvan a maga ima élete, megvan a maga kéréslistája, és ezt tudjuk, látjuk, éljük is. És ennek a megtámogatásáért, hogy Isten még inkább jó szándékúan fogadja a mi imádságainkat, ezért tartanak sokan bőtöt. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha bőtről esik szó, itt Magyarországon lehetetlen, hogy ne emlékezzünk arra tán tavalyi történetre, amikor egy család bőtölt, olyannyira bőtölt, és olyannyira nem evett semmit, és üres volt a hűtőjük, hogy a várandós édesanyja belehalt a bőtölésbe, és egy gyermekük már korábban meghalt, ugyancsak bőtölés következtében egy alig élte túl ezt a bőtölést, és maga az apuka, aki elrendelte a család számára ezt a bőtöt, alig élte túl ezt a közös bőtöt. Aztán, ha bőt, akkor nagyon sokan egyszerűen úgy gondolják, hogy ideje van annak, hogy kicsit megtartóztatjuk magunkat mindenféle ételektől, italaktól, ebben kicsit bőtöt tartunk, egyfajta akaratedzésként, vagy azért, hogy egészségügyi gondjaink vannak, és szeretnénk ebben megtisztulni. Ez megint csak érdre vonatkozó hír, és talán fölfigyeltek mások, és nagyon meglepett, amikor a karácsonyi készülődés sodra volt, és volt egy riport, amiben az hangzott el, hogy érdem van egy természetház. Sok pénzért lehet bőtölni ebben a természetházban karácsonykor, ahol is csak köménymagleves volt karácsonykor is. Nagyon eltűnöttem ezen, hogy ez az érdeztén, hogy minden begyűjtő város, és itt minden megtörténhet. Valakik így gondolták megünnepelni a karácsonyt, és így gondolták, hogy ez a legjobb idő arra, hogy bőtöljenek, és ne evéssel és ivással foglalkozzanak. Azonban, ha végig gondoljuk az életünket, és kiki végig gondolja a saját családjának történéseit, nagyon sokszor ma azt tapasztaljuk, hogy kénytelenek vagyunk bőtöket tartani. Kényszerpályákra került nagyon sok családnak az élete, és kénytelen bőtöt tartani a fűtésében, vagy kénytelen bőtöt tartani azaz önmagát korlátozni, akár az evésben, fűtésben, akár bármit, amiben fogyaszthat, bármit, ebben összép kell hozza a család önmagát és a saját nadrágszíját. Tehát ilyen kényszeres és kötelező bűtök közé szorult az életünk. Gazdasági kényszerből muszáj visszafogni, muszáj faragni a magunk életritmusát, és muszáj szűkösebbre szabni a magunk életkereteit. Hát akkor ezek után mi is a bőjt, meg hogy is van ez az igében? Hiszen ma, aki a református bibliaolvasókaló szerint olvassa az igét, az is láthatta, hogy ma a református egyház tanítása rendjel, liturgiai rendje szerint is bőjt első vasárnapja van. Tehát mit is jelent a bőjt? Hogyan gondoljunk erre? Amikor mi protestánsok, reformátusok a bőjtre gondolunk, ez a Jézus halálára való emlékezés ideje számunkra. A feltámadás ünneplése előtt átgondolása annak, hogy mit is jelentett Jézus Krisztus halála, és mit jelent nekünk az ő feltámadása. Ez a 40 nap, húsvét előtt, a feltámadás ünnepe előtt, arra való, hogy gondoljuk át Jézus szeretetét, és még inkább gondoljuk végig, hogy Jézus milyen árat fizetett azért, hogy életünk legyen, és örök életet nyerhessünk ő benne. A bőjt vallástörténeti jelentősége minden egyes vallásban megtalálható, a legkülönbözőbb, nem csak keresztény felekezetek, csoportok, irányzatok között, hanem többnyire minden vallás ismeri a bőjtnek különböző formáit. Talán nekünk keresztényeknek a legismertebbet, nagyon gyakran találkozunk vele, vagy hallunk róla, elég harsányak, a mohamedán bőjt, a ramadán 40 napos bőjtje, amikor ők nappal nem ehetnek, éjszaka viszont szabad enniük, nappal nem ehetnek, nem ihatnak, de éjszaka igen. És a nappal dolgozók kicsit nehezen élik meg akik keresztény közegben élik a maguk mohamedán bőjtjét, még inkább küzdenek ezzel a nem evés, nem ivás tilalommal. Általában a különböző vallások ugyanazért tartják a bőjtöt, szeretnék az Isten jó indulatát elnyerni. Szeretnének jó pontokat gyűjteni az Úristennél. Szeretnének érdemeket szerezni az Isten előtt. A vallástörténeti jelentősége, hogy a bőjtel az Isten, vagy az Istenek, hiszen pogány vallások is bőven akadnak ma is, az Istenek jó indulatát megnyerje valaki, tetszen az Isteneknek az élete. Hát hogy áll a Bibliában a bőjt fogalma? Ha az Ószövetség történeteit végignézzük, és az Ószövetségben hogyan fordul elő a bőjt, azt a különösséget találjuk, hogy az ősatyák, tehát Izrael elejei, úgy, mint Ábrahám, Izsák, Jákob, József, és az ő családjaik nem bőjtöltek. Senkinek a bőjtjéről nem olvasunk. Látjuk, hogy mindenki keresi az Isten akaratát, igazodik hozzá, figyel az Úr vezetésére és szavára, és maximálisan próbálja követni az Úr akaratát, de nem sanyargatja különösebben önmagát, vagy ezzel nem sanyargatja önmagát. Nem bőjtöl senki sem közülük. Az első bőjt az Ószövetségben, amiről olvasunk, Mózes bőjtje. Mégpedig az a bőjt, amikor Mózes fölmegy a hegyre másodízben, tudjuk, hogy amikor először fölment, hogy átvegye az Úrtól a szövetség tábláit, a 10 parancsolatot, lejött és azt tapasztalta, hogy Izrael népe közben aranyborjút öntött és bálványt imádott, és Mózes a dühében földhöz vágta a kőtáblákat, és összetörték az aranyborjút, és szörnyű ítélet következett a népre. Mózes újra az Úr elé áll, és fölhívja őt az Úr újra a Hórebre, hogy újraírják a 10 parancsolatot, és kiegészítse még az Úr szavát és törvényeit. Ezt pedig úgy teszi az öreg Mózes, hogy 40 napig nem eszik, 40 napig bőjtöl. Mielőtt ez a szövetség, Isten és a nép szövetsége újra elkészül, és megköti végre Isten népe a maga szövetségét az élő Istennel. Tehát a munkája kezdetén. Mózes odalép az Úr elé, ott áll az Úr előtt, és magát megfeszítve, mindenestül arra koncentrál, az evést is kizárva, mindent félretéve, hogy mit akar az Úr velem, és mit akar az én népemmel. És azt olvassuk, hogy amikor lejön Mózes a hegyről, ragyog az arca. Mi történt ebben a bőjtben? Átélte az Úr közelségét. beszívta magába valahogyan az Úr jelenlétét, befogadta, és ugyanez a lélek lüktet benne, és átjárja őt, és ez tovább sugárzik rajta, átsugárzik az ő arcán és lényén, hiszen Mózes belefeledkezett az élő Isten szeretetébe, fölolvadt szinte ebben a szeretetben és ebben a közelségben. Zavartalan volt ez a kapcsolata ott az Úrral, és nem lehet, szóval nem lehet, hogy ne emlékezzünk rá, hogy Jézus ugyanígy kezdi a maga működését, 40 napos bőjtel, elvonulva egy hegyre, egyedül az atyával, és egyedül az atyára nézve, kísértések között mindent kiiktatva, csak az atyára figyelve. Aztán, ha tovább nézzük az Ószövetség történeteit és az igéit, kiderül, hogy nagyon sokszor hirdettek Izrael királyai és profétái bőjtöt a népnek egy-egy háború, egy-egy csata előtt. És ugyanezért, hogy megnyerjék Isten jó indulatát, elnyerjék Isten szeretetét, és ez segítse hozzá őket a győzelmükhöz. Aztán bőjtöltek azért is, hogy értsék meg, hogy mit akar az Úr egy-egy adott történelmi helyzetben és történelmi pillanatban. Tehát voltak olyan időszakaik, amikor mindent félretettek, az ételt is, az italt is, hogy csak az Úrral találkozzanak, hogy semmi ne zavarja őket az élő Istennel való kapcsolatban, hogy megértsék, mit akar velünk az élő Isten. És e szerint indultak csatába, vagy álltak meg, és így tovább. Aztán olvasunk az Ószövetségben olyan bőtről is, amikor ez a bűnbánatnak a jele, amikor magát bünteti egy-egy ember, vagy egy-egy nép azzal, hogy lemond az ételéről és az italáról. Talán a legismertebb ilyen egyéni bőjt, Dávid bőjtje, amikor a házasság törése után tudja jól, hogy az lesz az Isten ítélet, hogy meghal a magzat, meg fog halni az újszülött csecsemő, akit várva vártak büntetésből, mert házasságtörésből született. Dávid megpróbálja maga bűnbánatával, bőtjével, imádságával megmenteni a kisfiát, a megszületendő gyermeket. De Isten ítélete beteljesedik rajta. Másként nyernek majd ők vigasztalást. Dávid akkor bőjtöl. Vagy hát nemrégiben beszélgettünk, és olvastuk Jónás könyvét, és nemrégiben vettük ezt végig a bibliaolvasókkal, ahhoz szerint, amikor Jónás megérkezik Ninivébe, és meghirdeti, hogy még 40 nap és elpusztul a város, mert ez egy erőszakos, mert véreskezű város, mert gonoszak a benne lévő, mert elfordultak az élő Istentől, amikor ez a király fülébe jut, hogy még 40 nap és elpusztul a város, bőtöt hirdet embernek és állatnak egyaránt. És miközben szenved a város, zsákruhát öltenek, gyászba öltöznek, ez kor gyászruhája volt, és így keresik bűnbánatban, bűnbánattal az élő Isten akaratát. És tudjuk, hogy az Úr kész megengesztelődni az ő övéivel, és kész megbocsájtani a nép bűneit. Izraelnek az Ószövetségtől kezdődően egyetlen egy kötelező bőjti napja volt, ez a nagy engesztelési ünnep. Ők az évet nem szilveszter módra, nem dínomdánommal és hangos lármával zárták, hanem a zsidó nép a mai napig bűnbánattal, imádsággal készül az Úr elé a következő esztendőre. Ez a nagy engesztelési nap, amikor az egész nép bűneiért bocsánatot kérnek, a saját tulajdonvétkeiket is átgondolják. Ez az a nap, amikor reggel 6-tól este 6-ig nincs evés, ivás, amikor csak imádság van, és az újrafigyelés van. Hogyan alakul az új szövetségben a bőjtök rendje, és hogyan alakul a bőjt szokása? Azt látjuk, hogy Jézus a működése kezdetén, előbb utaltam rá, elmegy, elvonul a világtól, és 40 napig nem eszik, nem iszik. Kísértések között győz a kísértő a sátán fölött, hogy egészen oda tudja szánni magát az atya akaratának, hogy föl tudja vállalni a megváltás munkáját, és végig tudja csinálni azt az életutat, ami előtte áll. Ez Jézus bőtje. Keresztelő Jánosról, Jézus unokatestvéréről, út előkészítőjéről azt olvassuk, hogy időnként nem eszik, nem iszik, ő is egy ilyen bőtölős, kemény ember és egy határozott ember, sok lemondás között. És ott van mellette a farizeusok, a kor vallásos elitjének a gyakorlata, akik viszont szeretik túlteljesíteni a törvényt, és túlpörögni, még kegyesebbnek látszani. A farizeusi életgyakorlat szerint a vallási elit tehát hetente kétszer tartott böjtöt, mégpedig igen látványosan. Ekkor zsákruhákba öltöztek, és igyekeztek azon lenni, hogy az imádság ideje ilyen formában az utcán érje őket, és akár reggel 6-kor, akár délben 12-kor, akár pedig este 6-kor az utcán leborulva ilyen formán imádkozzanak. Lássák az emberek az öbbőtölésüket, és dicsérjék meg példás hitükért és az Úrhoz való szigorú ragaszkodásukért. Jézusnak baja van ezzel a bőtöléssel. Keményen neki megy a farizeusi gyakorlatnak, és szemrehányást tesz nekik. Ne az emberek lássák a te bőtölésedet, hiszen az az atyának szól. Ne azt lássák, hogy te hogyan gyászolsz, hanem a te atyád, aki titkon van, néz téged. Te örülj, ünnepelj, menj az emberek közé mosolygó arccal, gyász nélkül. Erre tanít Jézus a hegyi beszédben. Mert hogy a bőjt, akárhonnan nézzük, ez kiderül, hogy az élő Istennel való kapcsolat megerősítésére szolgál. Az Úrral való kapcsolat megszilárdítására, átgondolására, újragondolására szól. A farizeusok szemrehányást is tesznek Jézusnak, hogy a tanítványaid nem böjtölnek. Hogyan válaszol erre Jézus? Ez itt a lakodalmas idő, a mennyegző ideje, mondja Jézus. Ő, mint a vőlegény a nász népben, ott van, és ez az öröm ideje, ő együtt van a tanítványaival. És ez az öröm ideje. Mit tanít Jézus a böjtölés a tanítványaival való kapcsolatáról? Jézussal való együttlét ideje az öröm ideje. Miért is? Mert ez az Isten közelségének átélése. Azért, mert ez Jézus akaratának, titkának, megértésének ideje. És Jézus célja, ezt olvastunk mostanában többször is a János evangéliumában, Jézus azt akarja, hogy az én örömöm teljes legyen ti bennetek, mondja a tanítványainak. Ő örömbeteljesítő, örömadó állapotot szeretne hozni és adni az övéinek. És ebben nem fért bele a lemondás, és nem fért bele az önsanyargatás. Ideje az örömnek, a Krisztussal való találkozás, hiszen Jézus a saját lényét szeretné megosztani. És amit a tanítványainak szám, bocsánat a profán kifejezésért, legyen a lelkük örömszivacs, szívja magukba teljesen az ember lelke, szedje föl, mint szivacs a vizet, Krisztus örömét, az Úr örömét, az Istennel való együttlét örömét, ami Jézust határozta meg, és ami Jézus élete volt. Ez Jézus gondolata az emberről, és az ember öröméről. Aztán, ha tovább nézzük az Új Szövetség igéit, azt látjuk, hogy az apostolok cselekedeteitől kezdve böjt és imádság összetartozik. Azt látjuk, és azt olvassuk, hogy böjt és imádság szoros egysége mindig valami megújulásnak a nyitánya, mindig valamiféle lelki megújulásnak a kezdete. Akár egy közösségi sorsról, egy gyülekezet életéről legyen szó, akár egyéni sorsról, egyéni életről legyen szó. Hiszen böjtölve és imádkozva választják ki a legkülönbözőbb gyülekezetek, a vezetőiket, a munkatársaikat, és bízzák meg, hogyan legyenek ők Krisztus képviselői, apostolai, tanítványai, hogyan képviseljék a kereszténységet abban a városban, gyülekezetben, ahol megszületett egy-egy gyülekezet. És ezt látjuk az egyéni sorsokban is. Ezért nézzük ma végig, hogy hogyan is volt Pál böjtje. Hiszen ismerjük, gondolom nagyon ismerjük Pál apostol megtérésének történetét, hogy sokan ismerjük. Pálnak háromnapos böjtje volt, nem evett, nem ivott, és megvakult, és imádkozott. Mi történt ebben a három napban? Az ő egyéni megújulása, hogyan történt, és mi történt ebben a böjtös időszakban, Pál böjtjében? Nagyon jól tudjuk, és hallottuk itt az igében, hogy Damaszkusz felé menve nagyot változik. Megfordul Pál apostol élete, gyökeresen megváltozik, és gyökeresen megújul. Étlen, szomjan, vakon várakozik három nap, és éli így az életét három napig imádkozva, és ebben a kívülről megsötétedett időszakban új látás kezdődik el az ő életében. Egy megújulás történik, új látásmódra jut Pál a megvakult, az étlen szomjon várakozó, egy új életre nyílik ki, és egy új élet kezdődik el az ő számára. Mi történik tehát ebben a bődben? Három dolog, három nagyon fontos dolog. Elveszíti a látását önmagáról. Elveszíti azt a látást, ahogy eddig látta önmagát. Belevakul ebbe. És elveszíti azt az én képet, ami ennek eddig gondolta és látta önmagát. Mit is veszített el? Önmagát eddig hősnek látta, aki lobog az Úrért, lobog az Istenért, és aki rendületesen utálja Jézust, és rendületesen utálja mindazokat, akik követik Krisztust. Olyannyira rendületesen, hogy fogságba juttat férfiakat és nőket. Jelen van a kivégzésüknél. Megtámogatja maga ítélethozatával az ő kivégzésüket. Erről magával, ezt olvastuk, ezt hallottuk az apostolok cselekedeteinek 26. részében. Utóbb ezt a lelkesült, igazságkereső állapotot, ezt a hősiességet úgy minősíti Pál, féktelen örjöngés volt bennem Krisztus nevéért. Őrült voltam, hogy ezt tettem. Mégpedig zabolázhatatlan, hogy tagadtam Jézust, hogy ellene dolgoztam, hogy ellene mentem az Isten szentjének. Őrület volt, amit csináltam. Új látásmódra jut önmaga felől. Eddig Isten káromlásnak gondolta, ha valaki azt mondta, és Jézus ezt mondta magára, hogy ő az Isten fia. Ez számára botrány volt. Amikor találkozik a föltámadott Krisztussal, minden megfordul. Legyőzi őt az élő Jézus Krisztus, és meggyőzi a maga élő valóságáról. Nagyot fordul a világ vele, és ez kezdődik a saját én képének megváltozásával. És de sokszor van ez így. És vajon fölmerjük-e vállalni, hogy belenézve az ige tükrébe, találkozva Krisztussal, akiről azt se tudjuk, volt, vagy van, vagy nincs, vagy kicsoda ő, és mit akarhat az én életemmel, ha egyszer igazi lesz ez a találkozás, és úgy remélem, sokan átéltük ezt már, ha egyszer szembe találkozunk Krisztus szeretetével, fordul a világ, kicserélődik a saját én képünk is. Bennünket leginkább azt szokott nyomasztani, hogy hú, de sok mindent elszúrtam, elrontottam, értéktelen vagyok. Aki Jézust ismeri meg, megérti az Isten szeretetét, azt, hogy elfogadod gyermeke, Áron, Jézus halála árán megvett gyermeke, féltett kincse, szemefénye az élő Istennek. Bár megkockáztatnánk napról napra ezt a szembenézést és ezt a találkozást Krisztussal. A második dolog, amiről lemond Pál, az eddigi Isten ismeretéről. Ő a farizeus, a vallási elit egyik jeles képviselője. Úgy tűnik, hogy igen ismert volt, hiszen erre hivatkozik, hogy Jeruzsálemben engem mindenki ismer. Az ország fővárosában én ismerős vagyok, és engem mindenki ismer. Nyilván népszerű ember lehetett, és népszerű volt ezzel a buzgóságával, ahogy írtotta a keresztényeket, és Jézus ellen dolgozott, vagy Jézus követői ellen. Szigorú vallásos életet élt. A megújulás után megváltozik az Isten képe is. Megújul. Megérti, hogy Jézus a kegyelmét nyújtja az ember számára. Hogy a mindenható, a szentséges Isten valóban a bűnösök barátja. Megérti, és a saját bőrén tapasztalja meg, hogy Isten még a gyilkosnak is kezet nyújt. Ha egyszer az kész megbocsájtani, ha egyszer kész megbánni a saját bűneit. A maga bőrén tapasztalja meg, hogy Istennek van hatalma arra, és Jézus szeretete erről szól. Egész nagyot fordítson Ő azt gondolta eddig, hogy a Szent Isten utálja a bűnt és a bűnösöket. Tapasztalnia kell, hogy nem így van. Jézus az igaz bíró. Meghalt az elítéltért, az emberért. Mi értünk. Érted, megértem. Ez akkora sok és akkora súlyú konfrontálódás, szembenézés, változás Pál életében, ami egészen mássá teszi az ő Isten képét. Megérti, hogy Jézus valóban a megígért megváltó, valóban szabadító, aki a láncainktól, a sötétségeinkből tényleg képes kimenteni, hogy könyörtelenség helyett kezét nyújtja, szövetséget ajánl, kegyelmét szeretné megosztani, és önmagához emelni, és önmagához ölelni bennünket. Ez a szeretet, és ennek a megértése Pál számára akkora kincs lesz, amiről öregkorában azt mondja, hogy ezért mindent kárnak és szemétnek ítéltem, a Krisztus páratlan gazdagságáért mindent kárnak és szemétnek ítélek, semmi ahhoz képest, hogy mit jelent Krisztus. Aztán Pál bőtjében az is történik, hogy megújulnak az ő emberi kapcsolata is. A bőtje ideje arra is való, hogy átrendezze a maga társaságát is. Átgondolja, hogy kik a barátai és kik az ellenfelei. Át kell gondolni, hogy eztán kihez szabom az életemet, és kihez szeretnék tartozni. Szakít a saját farizeusi közösségével. Ez kisfián az életébe kerül. Nagyon hamar. Volt farizeus társai az életére tölnek, és ő mégis ragaszkodik az új közegéhez, keresztény testvéreihez, barátaihoz. Mert megtapasztalja, hogy a barátokban is van bűnbocsánat. Készek a kezüket nyújtani, megmenteni, megmenekíteni Pált, amikor bajba jön. Összejut, összefognak érte. Működik a keresztény szolidaritás, működik a testvéri szeretet. Pál új közösséget talál, új testvéreket, akik óvják, védik, szemben a régiek, akik meg akarják őt is ölni. Ilyen közeget talál. Pál példája a lemondás, a veszteség és a megújulás, az új életre találás helyzete és állapota. Ebben a bőtben, ebben a három napban lemond arról, ami eddig megkötötte az életét. És megnyílt Krisztus előtt, hogy Krisztus öröme, páratlan gazdagsága az övé is lehessen, és a szívében éljen tovább. Életet, örök életet nyert az elvesztett élet helyett. Miben kéne ma bőtöt tartani? Abszolút egyéni. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak másban és másként kellene bőtöt tartani. Mindenkinek maga kell, hogy meglássa, mi az, ami elválaszt az élő Istentől. A magasztos gondolataim, vagy a pénz után való rohangászásom, a hétköznapi erőfeszítéseim, népszerűséghajhászás, vagy mi az, ami elválaszt, vagy netán a magam görcsei, félelmei, mi az, ami elszakít és elválaszt Krisztustól, amiért kimarad az életünkből, vagy kicsúszik valamiképpen az öröm, a Krisztus öröme az életünkből. Bőjt idején van-e bátorságunk szembenézni azzal, hogy mi az, amit tőle elválaszt? Mit kell, hogy ő kiszeressen belőlünk, kimosson belőlünk a mi urunk, gazdánk, hogy végre betölthessen a maga örömével, a maga szeretetével, a maga közelségével? Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami nem visz feléd. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít feléd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyen egészen a tied. Amen. Urunk, köszönjük, hogy te kész vagy kiszeretni belőlünk mindezt, ami tőled elválaszt, kész vagy megújítani, új látást, új életet, új értékrendet adni. Köszönjük neked. De annyit kínlódunk ezen, hogy mi az, amit ki kéne iktatni az életünkből. Könyörülj rajtunk, és ebben a bőti időszakban mutasd meg nekünk, mi az, ami elválaszt tőled. Te mutasd meg, hogy mi az, ami egyáltalán nem szolgálja a javunkat. Akkor is a nehéz, akkor is a keserves ezzel szembenézni. Újítsd meg az életünket. És kérünk téged, hogy hadd találkozzunk veled újra meg újra. Hadd éljük át a hozzád tartozás örömét, a szabadság örömét, hogy tiéd lehet az életünk, bármilyen körülmények között. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, önmagaddal. Urunk, kérünk téged, hogy könyörülj mindazokon, akik súlyos terheket hordoznak, a bánataikat, gyászaikat, fájdalmaikat. Oldd le mindazokról, akiknek fáj az élet, és fáj a létezés. És köszönjük, Urunk, köszönjük a gyermekeket, a megszületetteket és a megszületendőket. Köszönjük a fiataljainkat, a családokat. Köszönjük, hogy szereteted és irgalmad működik, van közöttünk. Áldunk téged érte. És kérünk a te óvó, magadhoz ölelő szeretetedért, hadd legyen valósággá mindahányunk életében, hadd tudjunk téged felfedezni napról napra. Amen.